fordító most megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, Zelenszkij 4 éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön 4 éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt 4 évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, azt is látják, hogy Zelenszkij, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttassanak egy ukrán barát kormányt Magyarországon. ha Ukrajna tartósan zárva tartja a barátság kőolajvezetéket, az brutális benzinár drágulást hoz. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, ennek egyik oka, hogy az Urál és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van. Továbbá, ha ellehetetlenül a száz halombattai többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolni. Így az árkülönbség még nagyobb lesz. Sikeresen lezárult az Egyszülős Központ fél évvel ezelőtt indított Egyszülős Csillagpont elnevezésű fejlesztő programja, amely kifejezetten sérült gyerekeket nevelő egyszülős családok támogatására jött létre. A programba bekapcsolódott közel 30 család komplex gyógypedagógiai fejlesztésben és széleskörű támogatásban részesült, tájékoztatta a központ a táviratirodát. Emlékeztettek arra, hogy a Csillagpont fejlesztő program azzal a céllal jött létre, hogy az egyszülős családban élő, fogyatékossággal élő gyermekeknek 16 éves korig heti rendszerességgel egyéni fejlesztést nyújtson, az őket nevelő családoknak pedig olyan szakmai és közösségi hátteret biztosítson, amely valódi segítséget jelent a mindennapokban. A Szerencsi tiszaújvárosi térségbe 2020 óta 38 milliárd forint vállalkozásfejlesztési támogatás érkezett 748 vállalkozáshoz, mondta a gazdasági stratégiákért is felelős kormánybiztos, a Metrinox ZRT új gyártó és fejlesztő üzemének átadóján Szerencsen. György László a közmédiának úgy fogalmazott, nem igaz az, hogy csak egy szűk kör kap Magyarországon támogatásokat. Hozzátette, a támogatások háromnegyedét megérdemelten a magyar, mikro, kis és középvállalkozások kapják, amelyeknek ezért fejlesztéseket kell végrehajtaniuk és munkahelyeket kell teremteniük. Elfogadta Szolnok idei költségvetését 37,8 milliárd forintos főösszeggel a város közgyűlése. A költségvetésről szóló előterjesztést 16 igen és egy független képviselő nem szavazatával fogadta el a testület. Tavaly Szolnok költségvetését 32 milliárd forint főösszeggel hagyták jóvá a képviselők. Györfi Mihály polgármester az ülésen azt mondta, az idei év sem könnyű, mindannyian örülnének neki, ha több forrás állna rendelkezésre. Hozzátette, az adott lehetőségeken belül biztosítják együtt a közgyűlés Szolnok város működését. Juhász Tünde Tímea, a szolnoki polgármesteri hivatal költségvetési osztályának vezetője elmondta. Több mint 300 millió forintot fordítanak majd idén útrekonstrukcióra. Parkfenntartásra 600 millió forintot terveztek, köztisztasági feladatokra 571 millió forintot. A közvilágítás fél milliárd forintot jelent a költségvetésben, egyéb városüzemeltetési kiadásokra 3,5 milliárd forintot szánnak. Több sportcélú szervezetet támogatnak, ezen belül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., az önkormányzat saját nonprofit Kft.-je 985 millió forint önkormányzati támogatásban fog részesülni, közölte az osztályvezető. Végül az időjárásról. Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyol felhős napos száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Balla Miklóst, a Miskolc Dixieland Band vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkozunk, és egyből egy gratulációval kell kezdenem a mai riportunkat, hiszen 35 éves a Miskolc Dixieland Band. Isten éltesse Önöket sokáig, és boldog születésnapot kívánok!
Nagyon szépen köszönjük, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát elérkeztünk egy ilyen állomáshoz, ugye 5 évente hagyomány, hogy a nagyobb születésnapokat megünnepeljük, és egy kicsit ilyen déjà vu érzés a mostani, hiszen az 5 éves jubilómi koncertünkre hívtam meg a Molnár Gyulát, aki a Molnár Dixieland Band zenekar vezetője, klarinétosa. És most, hogy vele megyek rögtön itt a programba, de ezzel tudom összefüggésbe hozni azt, hogy a 35 év az pedig azért egy kicsit visszaköszön, mert újból Molnár Gyula lesz a vendég, az S-Star vendége, és azért nagyon nagy dolog ez nekem, mert Gyulának a klarinét játékán én nagyon sokat tudtam tanulni, nagyon sokat fejlődtem a hangszeren, nekem ő mindenképpen példakép volt, ő is ugye hát persze voltak a nagy példaképek, a Benny Goodman vagy a Kerr Wilk, akiket nagyon szeretek, és ő, hogy itt lesz, 80 akármennyi éves, tehát ő egy nagyon aktív még, és én nagyon boldog vagyok, hogy színpadra állhatok újra vele.
Mert hogy természetesen megünneplik ezt a jeles évfordulót, mikor és hogyan? Gondolom egy koncerttel.
Igen, a színházzal nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk. 2015-től van a játékszínben, illetve csarnokban, attól függ, hogy hol volt épp egyeztetve, a Dixi klubunk, a havi rendszerességgel megrendezett klubestünk, és összetudtuk kapcsolni a jubilómi koncertet úgy, hogy a színház műsorára tűzte a rendezvényt, mi műsorunkat, és így nagyon-nagyon jó együttműködéssel tudjuk február 28-án este 6 órától megrendezni a nagy színházban a koncertet.
Milyen lesz ez az este? Milyen műsorral készülnek?
Ami nagy kuriózum nekünk, ugye, és ez mondhatom, hogy 15-17 éve megy, amióta a saját gyerekeinket műsorra tudjuk invitálni. Egészen pici koruktól aktívak voltak ugye velünk, és akkor egy nagyon bájos kis program volt, hogy a pici gyerekek, kinek kisebb, kinek nagyobb, bekapcsolódtak az akkori saját hangszerükön, vagy énekelve a Dixi klubok programjába, és akkor utána ebből, ahogy nagyobbak lettek, csatlakoztak olykor-olykor ismerős barátainknak fiatal tehetséges gyermekei, de megmaradtak a sajátaink, és akiből aktív és olyan szintű előadó művész lett, vagy olyan szinten műveli az éneket, vagy esetleg ha rögtön meg is nevezem ugye Lénárdot, aki a vibrafonon, a Bunzik Lénárd vibrafon művész, akkor nekünk úgy kell dönteni, hogy ők a koncert programjában helyt kell kapjanak, és így is lett, és most már novemberben volt egy Ózdi koncert, MDB 35, Generációk egy színpadon, ez a címe a koncertnek, és most február 28-án is ezt mutatjuk be, és egyébként majd március 20-án Soroksáron is ezt fogjuk bemutatni, ebből válogatunk, persze ott lesz egy Benko emlékest is, mert hát ugye mivel ott Budapest, Soroksár, ezért ott a Benko baráti körrel összekapcsoljuk, hogy 85 éves lett volna, ugye tavaly 85 éves születésnapja lett volna Benkó Sanyinak, és így róla is megemlékezünk.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az együttes tagjai együtt zenélnek a saját gyermekeikkel.
Így igaz, Orosz Gábor kollégámnak a kislánya, Orosz Nóra lesz az egyik énekes vendége az estnek, az én kislányom, a Balla Regina, ő lesz a másik énekes vendég, és igazából így áll össze a program, hogy Lénárd vibrafonon fog közreműködni, és az est úgymond koridős vendége dr. Molnár Gyula lesz, aki egyébként érdekesség, hogy ugye a klarinét mellett, meg ugye a szaxofon játék mellett, ő egyébként madarász ornitológus. Úgyhogy madárbiológus, úgyhogy ez egy kuriózum, de hát nagyon sokan vannak így, hát Vukán Györgyöt, hogyha említem, ugye ő meg orvos volt, tehát sokan vannak így, akik a jazz zenét ilyen magas szinten művelnek, kétféle tudományt.
És milyen zenére számíthat az érdeklődő közönség? Gondolom a klasszikus, önöktől jól megszokott Miskolc Dixieland Band hatás és az önök slágerei, valamint feldolgozások egyaránt szerepelnek a műsoron?
Igazából, ahogy számolom a dalokat, ugye a vendégeink, tehát a lányok és Lénárd is három konkrét saját dalt fognak énekelni. Ezt, hogyha felszorzom, akkor Lénárd ugye a hangszer játékával még plusz egybe biztos, hogy fog játszani velünk. Az azt jelenti, hogy 10 dal, amint csak ők, az ő programjuk lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Gyulával lesz szintén egy jó pár dal, amit közösen játszunk, és a koncert majd egy negyede körülbelül, ami a saját műsorunkból fog kikerülni. Úgyhogy még a műsor összeállításon most gondolkozok, hogy lenne a legideálisabb összeállítani, de körülbelül 20-24 dal körül lesz az esten megszólaló mennyiség. Ez azt jelenti, hogy kétszer egy bő 60 perces kellemes két részletben megszólaló program jön létre.
Ha már a kellemes szót említette, akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy adventben ugye minden szombaton és vasárnap voltak adventi hétvégék Miskolcon, a Miskolci Városház téren felállított színpadon, és bizony az egyik szombaton önök adtak koncertet. Ott voltam ezen a koncerten, fergeteges volt a hangulat, és olyan jó volt önökkel együtt énekelni, mert hogy az önre jellemző egyik speciális, mondhatom úgy, hogy előadói attitűd, hogy felkéri a közönséget, hogy énekeljenek önökkel együtt. És a közönség szívvel, lélekkel együtt énekel a Miskolc Dixieland Banddel. Én ezt tapasztaltam, és a jó hangulatot.
Igen, igyekszünk a közönséget egy picit úgy motiválni és megmozgatni, amivel átadjuk a mi saját hangulatunkat. Ez mindenképpen fontos, és egyébként az adventi koncertek az meg mindig azért érdekes, mert van az emberben mindig egy kicsi félsz, hogy milyen hideg lesz, ugye ez mindenképpen fontos, de most a mostani, én azt gondolom, hogy még nem volt az a rettenetes hideg december, és össze lehetett úgy rakni a műsort, hogy nem kellett beáldozni dalokat a hidegre való tekintettel. Tavaly jártunk úgy Ózdon szintén egy adventi programban, hogy olyan nagyon hideg volt, hogy bizonyos dalokat egyszerűen a hangolás miatt nem tudtunk eljátszani.
Bizony itt a hangszereket azért meg kell tudni szólaltatni, és hiába profi zenészek, azért itt szó szerint tüdőre van szükség ahhoz, hogy az a hideg hangszer szólni tudjon.
Igazából nem is a tüdő, hanem maga a hangszernek a berendezése olyan, hogy optimális hőmérsékletre van tervezve, tehát egy mínusz fokban egy olyan fúvós hangszer, amiben plusz 36 fokos levegő megy, azért ott nagyon nagy feszültségek keletkeznek, és irgalmatlanul ingadozik a hangolás, feszíti ugye a hangszernek az anyagát, ugye ilyen szempontból ez egy elég kellemetlen helyzet, mert azt gondolja a közönség, hogy fú, hát hogy játszanak ezek, vagy aki nem hallott még minket, vagy esetleg az adott zenészt, de ilyenkor ez sajnos megvan, és ugye vannak az elektromos hangszerek, amiknek meg a hidegben is ugyanaz a hangolási magasságuk, és ehhez kell nagyjából hozzá alakulni, azért nem szokott tudni létrejönni az, hogy a normál hangmagasságot el tudjuk érni. Na de mindegy, az adventi programban ez nagyon-nagyon jól kialakult, és valóban egy nagyon kellemes és jó hangulatú est kerekedett ki.
Ha már hangulat, milyen ez a jazz zene és ez a Dixieland zene? Engem nagyon érdekel, mert engem mindig elvarázsol. Engem mindig jókedvűvé varázsol. Gondolom, hogy így van ezzel sok hallgató közönség, de ön a szakember, akinek már a vérében van a zene minden ritmusa, nagyon jól tud improvizálni. Számtalan dal szerepel a fejében. Milyennek mondaná ezt a műfajt? Hogyan tudnánk megfogalmazni? Magával ragadó, varázslatos. Milyen ez a Dixieland?
Én azt tudom mondani, hogy szabad, tehát ez egy szabadságérzés. A hangulatáról az lejön, hogy egy vidám, jól játszható, vidám hangulatú zene. Nyilván kell hozzá, hogy a koncentráció meglegyen, az összhang meglegyen a zenekarban, tehát ugye ez már ennyi év alatt nagyjából megvan, és nagyon jó a baráti kapcsolat is az együttes tagok között. Épp a napokban voltunk az A38 hajón az akusztik műsorban egy felvételen, ami majd áprilisban lesz leadva a televízióban, és a dalok alatt, ahogy ment a felvétel, és ugye játszottuk a dalokat, én pont azt éltem meg, hogy vannak ugye a kötött arrangementok, amik a megírt szólamok az együttes minden hangszerének gyakorlatilag így tudnám kifejezni, és amikor jött az improvizáció, és akkor úgy, ugye az emberben megfogalmazódott, és én bennem konkrétan feltölt, hogy úristen, de jó, hogy most igazából szabadon játszhatok. Tehát én így tudnám nagyjából ezt így nagyon-nagyon dióhéjban és röviden összefoglalva, hogy egy életérzés ez végül, ami az emberben a hangszeren keresztül az adott műfajban megszólal, de ez a minden jazz műfajra igaz, hogy egy szabadság, tehát a kottakép az egy adott irányvonal, az arrangement, a megírt szólamok megszólalása ugye az megadja a dalnak az adott alap keretét, a téma bemutatását, és onnantól kezdve az improvizációs részek az pedig adottan a hangszerjátékoshoz kapcsolódnak, és az ő stílusát fogják megmutatni.
És ebben a szabadságérzetben és érzésben van-e kedvenc műve, olyan dal, amit valami miatt különösen szeret, közel áll az ön szívéhez, vagy nehéz a választás?
Nehéz a választás. Én azt hiszem, hogy vannak kedvenc dalok, amik a klarinéthoz kapcsolódnak, vagy éppen a szaxofonhoz, nem tudom, amelyik adott dalban, amelyiket éppen játszom.
Az igen, nyilván... mert mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön klarinéton is játszik, és szaxofonozik
igen,
is,
igen.
És nem utolsó sorban még énekel is, a Miskolc Dixieland Bandben.
Így igaz, tehát amikben aktívabb szerepet játszom, tehát mondjuk éneklem a dalt, vagy mondjuk a szóló számaim egyike, éppen most az aktuális, ugye, ami a jubileumi koncerten is meg fog szólalni, a Szüleszélle Pári, ami egy párizsi dal átdolgozás, tehát ez mindenképpen ezeket jobb játszani, amikor jobban érvényesül az ember saját egyénisége, de bármelyiket játsszuk, mind jó.
És ezeket a jó dalokat meghallgathatja az érdeklődő közönség is, mondjuk el még egyszer a legfontosabbat, a jubileumi koncerttel kapcsolatban, mikor is, hol lesz ez a program?
Február utolsó napja, február 28-án szombaton 18 órától a Miskolci Nemzeti Színház nagy termében, és oda várunk mindenkit. Szeretettel, még jegyek kaphatók, úgyhogy még lehet hamar intézni, és még lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Balla Miklósnak, a Miskolc Dixieland Band vezetőjének. Szívből gratulálok a 35 éves Miskolc Dixieland Bandnek. Sok születésnapot kívánok még önöknek. Jó egészséget és sok erőt a jó zenék játszásához. És beszélgetésünk végén javaslom, hogy szóljon egy olyan dal, amely a jubileumi ünnepi gálán is elhangzik majd a Miskolci Nemzeti Színházban. Zenéljen nekünk a Miskolc Dixieland Band.
My love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I traveled on to Avalon.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjével ezúttal egy rajzpályázatra hívjuk fel, kedves hallgatóink. A szülők, a nagyszülők és nem utolsó sorban a gyermekek érdeklődését és figyelmét, hiszen gondolom én, gyermekekhez szól elsősorban ez a rajzpályázat. Melyről mit lehet tudnunk?
Igen, a gyermekekhez szól, mégpedig az 1-től egészen a 8. osztályos korosztályig, tehát bárki jelentkezhet, aki általános iskolás, mert hát ugye a gyermekkönyvtárnak a olvasója is, úgy szoktuk mondani, 0-tól 14 éves korig terjed ki, úgyhogy 1-től a 8. korosztályt választottuk ki ebben az évben is a célközönségnek, és ugye ez a rajzpályázat már több egyszerre hirdetjük meg, és ez már hagyomány, hogy mindig a magyar költészet napjához kapcsolódik a rajzpályázat meghirdetése, illetve hát ugye április 11 József Attila születésnapja, azt megelőzően hirdetjük meg, és mindig igyekszünk attól függően, hogy ugye az április 11 hogy esik, arra a napra a rajzpályázat eredmény hirdetését megtartani, illetve a rajzpályázat kiállításának a megnyitását, mert hogy arról van szó, hogy legalábbis évek tapasztalatai azt mutatják, hogy több száz rajz érkezik. Most, ha visszagondolok, egy 600-800 rajz érkezik.
A szép szám.
Igen, hál' Istennek nagyon sok gyerek szeret rajzolni, és sok pedagógus érzi azt, hogy érdemes a gyerekét ilyen pályázatokon, és ilyen, mert ugye ez is egy olvasás népszerűsítés, annak ellenére, hogy itt a rajzkészséget tesszük górcső alá, hiszen először, ahogy a rajz elkészül, hát el kell olvasni azt a művet. Olyan általános címet adtunk ebben az évben, rajzban mondom a kedvenc mesémet. Éppen azon gondolkoztunk, hogy ez minden korosztálynak jó lehet, mert napi tapasztalatban azt tapasztaljuk, hogy még felnőttek is régi meséket keresnek, úgyhogy reméljük, hogy a 8-os, 7-es gyerekeknek is lesz kedvenc történetük. Úgyhogy azt kérjük majd, hogy áper 3-as méretű rajzra készítsék el, és nem határoztuk meg a technikát, vagy azt, hogy mivel készíthetik. Lehet ez filctor, nem tudom én, víz festék, akármilyen krétarajz, bármi, ezt már a gyerekekre bízzuk, az ő kreativitásuk, mindig azt tapasztaljuk végtelen, úgyhogy egészen biztosan mindenféle csúcs, szuper és gyönyörűséges rajzok készülnek majd. Március 25-éig kell eljuttatni, ugye ezt már fizikailag kell eljuttatni, hiszen a...
Hát be kell idehozni önökhöz.
Így van, vagy postázás is szokott lenni, mert ugye hál' Istennek itt is a Vármegye különböző oktatási intézményeiből is pályáznak, és akkor először mi szoktunk úgy, mi magunk, akik itt dolgozunk a gyermekkönyvtárba elvarázsolódni, hogy milyen csuda rajzok érkeznek, aztán odaadjuk a zsűrinek, tehát ez kicsit így a felelősséget a vállunkról leveszi, aztán a zsűri értékeli, és kategóriánként behívunk alkotókat, mert hogy mindig az szokott lenni, hogy minden kategóriában, mert ugye külön értékeli a zsűri az 1-től 4. osztályos gyerekeket, akkor a 4-től a 8-ig, meg külön azt is szoktuk kérni, és most ebben az évben is, hogy tüntessék fel majd a rajz hátoldalára, hogy művészeti képzésben részesülnek, vagy nem részesülnek művészeti képzésben, mert azért ugye az a gyerek, aki rajzszakörre jár, stb., vagy ugye más képzésben részesül, az nem ugyanazokkal az esélyekkel indul, mint aki nem. Úgyhogy ilyen szempontból igyekszik a zsűri igazságosnak lenni, hogy mindenféle rajzokat, ezeket a gyönyörűséget rajzok közül kiválassza azokat, amelyek a legjobbak, és akkor abból nyílik egy kiállítás, meg ajándékokra is számíthatnak a gyerekek, tehát nem csak az a dicsőség lesz, hogy Miskolc város vagy a környékről is ide látogató érdeklődők megnézzék azt a kiállítást, hanem ajándékokra is számíthatnak minden évben.
Még egyszer, akkor a legfontosabb a határidő és a téma, mire készüljenek idén azok a kedves érdeklődő gyerekek, akik szeretnének ebben a rajzpályázatban részt venni.
Hát az a címe tehát a rajzpályázatnak, hogy rajzban mondom a kedvenc mesémet, azaz tetszőleges mese illusztrálásával készülhetnek, pályázhatnak a gyerekek. Ugye itt nincs semmilyen megkötés, az egész iskola is rajzolhat, csak akkor a zsűrinek lesz nagy munkája, de az nyilván számukra is örömteli. És március 25-éig kérjük szépen majd, hogy érkezzen kerüljenek be a rajzok, és talán a legfontosabb az, hogy A per 3-as méretű legyen. Az nagyon fontos, ugye tetszőleges technika, és akkor a mese címét, az ő elérhetőségüket, tehát a gyermek nevét, a pályázó nevét, osztályát, iskoláját, elérhetőséget, örülünk nagyon az e-mail címnek, hogyha a szülő vagy a pedagógus megadja az e-mail címet, mert a további tájékoztatás miatt az nagyon fontos, mert nyilván a könyvtár honlapján is majd közzé tesszük, hogy kik a nyertesek, de szeretjük személyesen is az érintetteket tudósítani arról, hogy hogyan szerepeltek, mert bizony április 14-én, most ugye azt a napot választottuk ki, április 14-én délután 2-kor itt a második Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében nyílik majd a kiállítás, illetve az ajándékok átadása, a rajzpályázat értékelése akkor lesz, úgyhogy arra napra se csináljanak a programot, legalábbis 2 órára azok, akik rajzolni szeretnének, és nyerni is.
Nincs más hátra, mint előre, ahogy mondja is a mondás, akikben most felkeltettük az érdeklődést, hát bizony már elkezdhetnek gondolkodni, hogy milyen technikával és milyen rajzot is készítenek a kedvenc olvasmányukról. Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének.
Köszönöm szépen, én köszönöm.
Nem hívott senki, magamtól jöttem én, színezüst vonattal keresztül 7 megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem vártam senki, és mégis itt vagyok, 7 mérföldes csizmám, sarka elkapott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Nem érkezett hozzám gépelt üzenet, nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Ne kérdezz tőlem, hogy meddig maradhatok, a játék vége, előttem is titok. Játszunk most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Samasi von Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal egy különleges kiállítási élményt ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Mi is ez a kiállítási élmény? Kíváncsian teszem fel önnek a kérdést.
Könyvtárunkba érkezett egy vándor kiállítás, amelyet az Anne Frank ház ajánlott a figyelmünkbe, és az alapítvány nevéből adódóan már sejthető, hogy Anne Frank életéhez kapcsolódik ez a vándor kiállítás. Ez egy hollandiai székhelyű alapítvány, akinek az a célja, hogy Anne Frank életét megismertesse minél szélesebb körben, elsősorban a fiatalabb korosztállyal, hiszen maga az a dokumentum, amiből mi Anne Frank életét megismerjük, a naplója, az 12-13 éves kislány naplója, és ez a korosztály olvassa szívesen, viszont a kiállítás kapcsán nem csak a könyvet ismerhetjük meg, hanem a történelmi hátteret is egy tinédzser szemével.
Mondjuk el néhány mondatban, ki is volt Anne Frank?
Anne Frank egy németországi születésű zsidó származású leány volt, aki a családjával már az 1930-as években Hollandiába menekült, vándorolt, de sajnos ott is utolérték őket a második világháború eseményei, és származásuk miatt bujkálniuk kellett. 12 éves volt Anne, amikor a születésnapjára kapott egy naplót, és ő abban feljegyezte azt, hogy mi is történik vele ezekben a napokban, és ekkor kezdődött az ő rejtőzködésük is. 2 évig rejtőzködött a családjával, és még néhány zsidó származású barátjukkal az édesapjuk munkahelyén, az úgynevezett hátsó traktusban, egy a világ elől elzárt épület részben, ott élték a mindennapjaikat, és így tudtak 2 évig rejtőzködni és megmenekülni a megtorlások elől. És ennek a bujkálásnak a napjait örökíti meg Anne a naplójában. Erről szól a könyv, és a kiállítás pedig ehhez kapcsolódóan magyarázza, értelmezi az eseményeket.
Nos, ez a kiállítás érkezett ide önökhöz, egészen pontosan a II. Rákóczi Ferenc könyvtár 2. emeletére.
Igen, ez a kiállítás egy vándorkiállítás, hordozható paravánok segítségével ismerhetjük meg a Frank család életét, a történelmi hátteret, illetve hát Anne Frankhoz is egy kicsit közelebb kerülhetünk. A kiállítást bárki megtekintheti, aki a könyvtárba ellátogat, viszont különösen ajánlott iskolás csoportoknak, hiszen foglalkozások keretében kis feladatokkal, játékokkal is közelebb tudjuk vinni a fiatalok számára ezt a korszakot és ezt az időszakot.
Interaktív feladatok is társulnak a tárlathoz. Hogyan kapcsolódhatnak be a tárlat interaktív feladatainak megoldásába a pedagógusok, az érdeklődő oktatási intézmények és a diákok? Milyen lehetőségekkel várják őket?
Előzetes bejelentkezés alapján tudunk csoportokat fogadni. Egyébként tetszőleges létszámban jöhetnek az iskolai osztályok, csoportok, és amellett, hogy a történetét, Anne Frank történetét megismerik, készült a kiállításhoz az alapítvány munkatársai által 2 munkafüzet is, amiben mindenféle feladatokat oldhatnak meg a gyerekek, illetve szintén az alapítvány munkatársai dolgozták ki ezeket a feladatokat, amik szűkebben vagy tágabb értelemben kapcsolódnak az adott korszakhoz, vagy Anne életéhez. Például beszélgetést kezdeményezhetnek azokról a történelmi fogalmakról, amelyek ebben a korszakban előkerülhettek, cionizmus, nacionalizmus, stb., hogy ezek mit jelentenek a gyerekeknek, hiszen sokszor nincsenek tisztában ezzel a gyerekek. De arról is szó esik, hogy például Anne milyen könyveket olvasott a bujkálásuk alatt, és hogy neki mi volt a véleménye erről, és hasonlóképpen vélekedik, mint egy 12-13 éves gyerek a könyvekről, nagyon kritikusan vélekedik. Ezt is bekapcsolhatjuk, és ez nem pont a történelmi eseményekhez és Anne személyéhez kötődik, de hogy ők, a mai gyerekek miket olvasnak, hogyan olvasnak.
Akikben pedig felkeltettük az érdeklődést, gondolom, hogy a II. Rákóczi Ferenc könyvtár elérhetőségein vehetik fel önökkel a kapcsolatot, és élhetnek ezzel a lehetőséggel.
Igen, február végéig várjuk a csoportok bejelentkezését. A honlapunkon és a Facebook oldalonkon is megtalálható az e-mail cím és a telefonszám, ahol be lehet jelentkezni. A kolléganőm csernikovics.greta@rfmlib.hu e-mail címen, illetve a könyvtár központi telefonszámán is lehet jelentkezni és érdeklődni a kiállítás kapcsán.
És ha jól veszem ki a szavaiból, akkor február végéig tekinthető meg ez a tárlat a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban?
Így van, november végén érkezett, és február végéig, március elejéig marad itt a kiállítás.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, azok jöjjenek és nézzék meg az Anne Frank életét bemutató kiállítást a II. Rákóczi Ferenc könyvtár 2. emeletén. Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a könyvtár általános igazgató helyettesének.
Köszönöm szépen én, és szeretettel várjuk a látogatókat a kiállításra és a könyvtárban is. Thank you.
2024-25 összínházi évadban nagy sikert aratott Lauren Buffy Lököttek című komédiája az Egri Gárdonyi Géza Színház stúdió színpadán. Ezért az idei évadban is műsorra tűzték, két hete volt a bemutatója ennek a fergeteges komédiának Baj József rendezésében. A következő percekben felidézzük a tavalyi bemutató előtt készült beszélgetést, melyben Rácz Jánost, Dimanopulo Afroditét és a rendezőt Baj Józsefet hallhatják.
Egy új bemutató a Gárdonyi Géza Színházban, bár ez egy előbemutató, hogyha jól olvastam, Lauren Buffy Lököttek című végjátéka. Nagyon sok érdekeset olvastam előzetesben az előadásról, itt szakembereket is bevontak, hogy egyáltalán ugye a szereplők is, a rendező is jobban képbe legyen. Rácz Jani az egyik szereplő, főszereplő, nem tudom, hogy mennyire egyenrangú szerepek is, Baj József rendező, akivel most beszélgetek, de időközben majd érkezik Dimanopulo Afrodité. Hát a lököttekség, az elég sok mindent elárul. Lököttek fogják játszani ezt az előadást?
Igen. Ugye, hát mi színész, az normális?
Hát aki elmegy színésznek a soha.
Az már lökött. A lököttek, ez egy nagyon jó szó, mert gyakorlatilag azt a bizonyos hajszálat, ami a úgymond normális embert, meg a kényszeres embert elválasztja egymástól, ez tényleg egy hajszál, és ami mondjuk a nézőkre, meg mindenkire vonatkozik, hogy ez a hajszál, ez mindig mindenkinél máshol van. Máshol van az elválasztás. Tehát vannak rigolyás emberek, ugye? Vagy miket szoktak megmondani? Bogaras, rigolyás, vagy becsípődött neki valami. És egy darabig van, akinél ezt elfogadjuk, mert már megszoktuk. Van, akin meg elkezdünk nevetni, mert már ő annyira nem tudja abba hagyni ezt az egészet. Tehát, hogy ilyen értelemben mindannyian lököttek vagyunk. Tehát amikor egy dallam, tehát amikor valahol Európáról beszéltünk, akkor ott napokig egy-egy dallam benne van az ember fejébe, még akkor is, amikor mosogat, vagy bármit csinál. Hát a lököttek az tulajdonképpen ez, hogy ezek a bizonyos becsípődések, vagy ismétlődő gondolatok, ezeknél az embereknél egy kényszerítő erejű ismétlődés, amit nem tudnak leállítani, vagy nagyon nehezen tudnak leállítani.
Tulajdonképpen most az alapszituáció, az lököttekről, ön értelemben mondom, hogy betegekről, vagy legalábbis nem tudom, vélt valós betegekről szól, tehát hogy tényleg mi az, amiből kiindul ez a cselekmény?
Amiből kiindul a cselekmény, és ami a humor forrása, ez 1018 olyan filmet tudnánk most mondani, ami pontosan ezekről a kényszeres betegeknek a hétköznapi életben való viselkedéséről szól. Az alapszitu az, hogy 6 olyan ember, akinek teljesen különböző típusú kényszeres gondolata, cselekvése van, az segítségre szorul, elmegy a dokihoz, csak a váróteremben összegyűlik ez a 6 ember, és a doki meg nem jön. Tehát ez a történet, és akkor itt ezt a 6 embert szemléljük különböző helyzetekben.
Időközben megérkezett Afi Dimanopulo Afrodit, és ugye Rácz Jani, akkor ti ketten szereplői vagytok az előadásnak, váróteremben vártok arra, hogy valaki mondjon valamit, hogy kell-e orvos, nem kell orvos, de ez az egész történet, ez így hogyan érintiteket? Mert igen, ez az őrület meg zseniség közötti határvonal, kinek mi a becsípődés? Ez, hogy nektek amúgy vannak ilyenek, ami miatt bármikor, akár holnap elmehetnétek pszichiáterhez?
Hát talán olyan súlyú probléma nincs, de ahogy elkezdtük a darabot, és ugye beszéltünk egy szakértővel is, azért úgy szép lassan ráeszméltem, hogy nekem is vannak ilyen rigójáim, szertartásaim, babonáim. Tehát, hogy valami apró probléma nálam is van, de szerintem szinte mindenkinél. Nem akarok most nagyon távoli vizekre evezni, de hogy igenis szembesültünk azzal, hogy én legalábbis, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok egy-két problémával, csak még elég pici módon.
Hogy nem
szorulok segítségre, csak hogy hordozom én is ezeket a problémákat.
Akit ezt a szót használtad, hogy szertartásosság, akkor neked is van ilyen, tehát...
Hogy... Van, mondjuk ez inkább lehet, hogy a színpadhoz köthető, vagy egyes előadásokhoz, vagy bemutatókhoz, amikor lehet, hogy ilyen hülyeség, hogy ez most így bejött, jó, akkor viszont mindig ugyanaz. Ez is egyfajta ilyen lököttség, de szerintem ugyanúgy minden családban megvan, hogy mit tudom én, mondjuk a folyékony szappan adagolót én csőrrel előre rakom. A másik, mert amikor mossa a kezét, akkor befordítja, és akkor megint megy az ember a fürdőszobába, akkor miért van így, és visszafordítja, de szerintem minden családban van.
Fokrém,
miért van így benyomva, az olló miért így van, amikor ennek így kéne lenni, mert megszólt, szerintem, hogy ez mindenhol előfordul, és akkor azt is mondhatnánk azt, hogy ez kényszer, vagy nem tudom én mit. Tehát, hogy ilyen, amikor piciről beszélünk, hogy mindenkinek van, én szerintem ez körülbelül ez a kategória.
Van egy alapprobléma, szerintem az szinte mindenhol, ugye, hogy rakjuk föl a WC papírt.
Igen.
Tehát, hogy általában a férfiak valamiért kifelé lóg a WC papír, a nők meg valamiért...
Igen.
És ezt én otthon is észrevettem, hogy a két nővel élek, ha bármelyikük rakja föl, akkor befelé lóg a WC papír. Én pedig úgy szeretem, hogy kifelé lóg a WC-papír, mert hogy úgy kell lennie, de ez is egy ilyen örök vita téma.
Lehet, hogy ti még akár a honvédségnél is úgy tanultátok, mindegy. Most azon gondolkozom, hogy...
Hajtogatós volt,
jó, az más történet. Hogy ugye a műfaji meghatározás komédia. Na most, hogyha az ember tényleg konkrétan egy pszichológusnál, vagy pszichiátriai rendelőben, ha várakozik, hát most azt gondolnám, hogy azért ez nem olyan vicces, legfeljebb. Néha vannak olyanok, hogy akkor én nem tudom, Napóleonnak képzelem magam, de hogy ebből hogy lehet komédiát csinálni? Tehát, hogy mi az, ami végül is ez az emberi bogarasság, vagy nem tudom, és hogyha sok ember összegyűlik, na kész, akkor az meg biztos, hogy komédia lesz?
Megint csak oda visszatérve, hogyha nézünk egy darab kényszeres embert, ugye, akinek megvannak ezek a külső szemlélőnek számára vicces dolog, hogy ötször kezet mosok, és letörlöm a széket, mielőtt leülök, és miután ez folyamatosan, ez minden egyes mozdulatomnál ez van, egy idő után ez átlép egy ilyen humoros részbe, mert nem értjük. Főleg úgy, hogyha mondjuk más helyzetben egy rossz végszót ad valaki, vagy éppen csinál valaki valamit, amire ez válaszolódik. Tehát, hogy rengeteg humorforrás van ebből, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy túl azon, hogy szeretnénk kijátszani ezt a tényleg tűzijátékszerű bohózatot, itt amit keresünk ebből az egészen, hogy mindegyik ilyen kényszeres viselkedésnek egy picit a mélyére akarunk kaparni, hogy ez miért is van. Tehát miközben ugye egy terápia arról szól, főleg a csoportterápia, hogy valahogy a résztvevőknek az érzékenységét a másik problémájával szemben kicsit elősimogatni. A másik az, hogy rájöjjenek ezek az emberek, hogy nem csak nekem van egy problémám, hanem a másiknak ugyan ő más csinál, de neki az legalább akkora pusztító dolog. Na hát erről szólna az, hogy nevettetünk, de közben meg valamilyen szinten, ha ez az előadás azt éri el, hogy innentől kezdve a nézők másképpen néznek az ilyen vagy ehhez hasonló emberekre, egy kicsit megértőbben, elfogadóbban, akkor már nem keveset tettünk.
Nyilván ez az előadás, mint minden más műfajú előadás, létrejöttett volna a rendező instrukcióval, vagy utánaolvasással, de ugye, ahogy említettem is, többször is szó esett róla, egy szakember, konkrétan pszichiáter orvos is segített, sőt, még más szakember is volt, vagy csak ő volt, aki segített a
munkát. Amikor készültem, akkor én még korábbi ilyen terápiás dokikkal beszéltem Pestán.
Hát hogyan tudott ő mondjuk segíteni nektek színészeknek mondjuk így a személyes találkozással? Most Jani, ahogy említetted, olyanokra világított rá, ami azt gondoltad, hogy az mondjuk neked egy evidens viselkedés, de mi az, amit mondjuk a karakteretekből jobban ki tud hozni, vagy hogy jobban átéljétek magatokat, mert nyilván az sem jó, hogyha valaki túlzásba esik, hogy most túlzottan játszan el egy olyan szerepet, amit nem feltétlenül egy túlzott magatartással kell eljátszani. Afi például te ezt.
Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezzel kapcsolatosan mindannyian rengeteg ilyen dokumentumfilmet néztünk, azért, hogy közelebb kerüljünk, noha vígjátékot játszunk, hogy ezeknek az embereknek a lelki világához, hogy mi motiválja őket, vagy mi az, ami ilyen kényszeres dolgokba, és sokszor elképesztő kis pici dolgon siklik el az egész, és mondjuk valaki kényszeres lesz, egy anyuka, és mondjuk utána kényszeres lesz a két gyereke is, mert otthon ezt látja, tehát azért ez valahol nem annyira vicces dolog, de nagyon sok ilyet néztünk, és szerintem nagyon fontos az is, hogy amit csinálunk, mindenki a saját maga szerepét, hogy akkor lesz vicces, hogyha ezt halál komolyan csinálja. Mert hogyha vicceskedik, akkor az ilyen kutyakomédia lesz. De hogyha ezt halál komolyan gondolja, és halál komolyan gondolja azt, hogy nekem most nem tudom én hányszor keresztet kell vetnem, mielőtt leülök, vagy nem tudom én hányszor kell padlótisztítóznom, hogy az ott jó legyen, vagy ne legyen bacillus, tehát hogy azt hiszem, hogy valóban, tehát hogy komolyan kell ezt venni nekünk, és akkor talán vicces is lesz. De mondom, nagyon sok dokumentumfilmet néztünk ezzel kapcsolatban, és hát azért megdöbbentő.
Abban is segített, hogy azt megértsük, hogy ezek a betegek hogy élik át, hogy élik meg a saját betegségüket. Hogy milyen hatással van az ő életükre, a környezetükre, a családjukra, hogy mennyire megkeserítik saját maguk, önmaguk életét, és főleg a környezetüket. Tehát igazából ez volt, ami miatt nagyon fontos volt, hogy találkozzunk egy szakpszichológussal, és hogy nagyon jó volt látni ezeket a filmeket, hiszen nagyon fontos volt, hogy megismerjük ezeknek a betegségeknek a tragédiáját. Uh-huh. Hogy hová vezetnek ezek a betegségek.
És még csak annyi, hogy ezek a betegek, ők abszolút tudatában vannak, hogy ők betegek. Mi a problémájuk? Csak nem tud ellene tenni. Ez a borzasztó, hogy tudja, hogy ez nem jó, hogy megkeserítette az életét, hogy elveszíti az állását, mert nem tud elindulni otthonról, mert 1200-szor visszamegy megnézni, hogy bezárta az ajtót és elzárta mindent. Tudatában van, de mégsem tud szabadulni, mert van egy sokkal súlyosabb kényszerképzet, hogyha ezt nem teszem meg, akkor mi fog történni?
Tehát, hogy az okok, tehát azért volt nagyon fontos a szakembernek a segítsége, hogy honnan jönnek, honnan erednek ezek a dolgok. Mert most csak a humor, ahogy kérdezted, hogy igazából én azt a humort szeretem, amikor nem poénok jönnek, hanem megvan az az igazsága, ahogyan én azt csinálom, csak az a közeg, amiben én ezt csinálom, hirtelen átkeretezi ennek a jelentését. Tehát mindig akkor van humor, tehát a humor meg a poén az, hogy fölépítünk egy világot, és egyszer csak a humor, vagy a poén, ami ott van a végén, az rádöbbent arra, hogy ez egy tök más vetületben teljesen mást jelent. És ez az igazi humor a dolognak, és ezzel próbálunk dolgozni itt folyamatosan, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga igazsága. Tehát most épp a Barát Zoli mesélte azt, hogy nézett egy olyan videót, ami döbbenetes lehetett, már kíváncsi vagyok rá, amikor négy Tourette-es beszélget. A Tourette szindrómások azok, akik tikkelnek meg, állathangokat adnak meg, csúnyán beszélnek. És ez a négy ember akart egymással beszélni, de közben megvoltak a tikkek, és közben társalogtak. Na, ez kívülről nézve, ez tércsapkodós, nevetős poén, és miközben ők, lehet, hogy az élet értelméről beszéltek, vagy valami más témáról, csak közben füttyöggettek, meg nem tudom mit. És csak visszatérek, hogyha a néző ezt valahogyan felfogja, hogy ez egy tök más világból eredeztető viselkedés, akkor érzékenyebb lesz erre.
Most pont ezen gondolkoztam tényleg, hogy ezt nagyon nehéz lehet eljátszani, mert ugye itt most, igen, ahogy mondtad, hogy tehát nem szabad, hogy kutya komédiává váljon, mert hogy alapvetően itt most, én értem, hogy komédia, meg persze egyik cél a nevetetés, meg a másik az, hogy tényleg azért így az ember, aki ezt majd megnézi az előadást, lássa, vagy elfogadja jobban ezeket az embereket, hogy most ezek problémák, tehát ők erről nem tehetnek, de hogy ebben úgy benne maradni, hogy ezt úgy eljátszani, hogy hitelesen, azért ez nem olyan, hogy kiállok egy nagy monológgal. Tehát, hogy erre azért tényleg nagyon rá kell készülni nektek is, mert ez nem egy más állapot, hanem ez egy ilyen kényszeres cselekvés, hogy igen, akkor én most tikkelek, vagy drángatom a vállam, vagy nem tudom, tehát millió meg egy dolog van, de hogy ezt úgy eljátszani tényleg, hogy úgy hiteles legyen, de adjon egy pici humor, de hogy itt ugye azért egy betegség az nem vicces, tehát azért valljuk be.
Ennek a szélsősége Franciaországban alakult egy társulat, aztán ennek a mintájára Magyarországon is a Baltazár Színház, nem tudom, hallottatok erről. Igen. Ennek van egy francia alap, kik elkezdték ezt. Hát én ott láttam egy Rómeó és Júliát. Hát az döbbenet volt, amikor a különböző hátrányos helyzetű, nehezen beszélő, tikkelős gyerekek mondják, hogy Júlia szeretne.
Dankórosa.
Elképesztő.
Talán annyit még hozzákapcsolnék, hogy a nehézsége is egyébként ennek a darabnak az, hogy amiről beszéltünk, hogy mindenkinek van egy kényszere. És ezeket a kényszereket először hogyan leplezzük egymás előtt, és amikor hangsúlyos mondani való van, arról ne vegyük el a figyelmet, de mindenkinek a saját kis életét, ennek a hat szereplőnek az alatt, a másfél óra alatt végig kell, hogy vigye. Tehát következetesen végig kell, hogy vigye, hogy én most a kulcsaimat keresem, a másik takarít, a harmadik nem tudom én számol, és még sorolhatnám, de hogy ezeknek igazsága legyen. Tehát úgy következetesen végigvinni, hogy erősítsük is egymást. És hát aztán nyilván majd a végén kiderül, hogy mi lesz velünk.
Hát most ketten vagytok a divanokról, Afrodité, Rácz János, a Barát Zoli neve elhangzott, Barát Zolcsi, és hat szereplős, tehát még akkor három kimaradt. Kik lesznek?
Rajkovics, hét szereplős, csak hat beteg van. Tehát Rajkovics Viktória, Csató Norbert és Nagy Barbara, és akkor Nagy van Adrián. Egy asszisztens, a Nagy Adrián, aki ezt az egészet összefogja, vagy szeretne összefogni.
És akkor már nagy titkot nem árulunk el, orvos nem lesz. Orvos szereplő nem hallottunk, de inkább nem.
Nem mondtam, hogy nincs orvos.
Oké. Akkor itt nagyon csűrős csavaros lesz a történet, de ezt majd megnézi mindenki. Ahogy az elején még felvezettem, hogy ez egy előbemutató lesz, most február 7-én lesz egy bemutatója, és majd a 2025-26-os színház évadban lesz a teljes repertoárja. Most akkor ebben az évadban, vagy februárban hány előadás lesz belőle?
Februárban lesz négy előadás, és terveink szerint, hogy ne halljon meg az előadás, márciusban, áprilisban is lesz még egy-két előadás. Tehát előre dolgozunk.
De hozzátehetjük azt, hogy a nézők számára talán ez azért lehet érdekes, mert stúdiószínpadon teljesen másként játszik egy színész, sokkal közelebb vagyunk a nézőhöz, tehát egészen más eszközökkel, vagy éppen nem eszközzel játszik egy színész a stúdiószínpadon, és teljesen más eszközzel fogjuk játszani nyilvánvalóan a nagy színpadon. Úgyhogy szerintem ez is egy érdekessége a dolognak, hogy egészen más.
Hát olyan intimebb.
Igen, sokkal intimebb, sokkal közelebb van például a stúdiószínpadon. De hát,
a színészeknek mindig nagyon hasznos, igen, hogyha stúdióba dolgoznak, mert egyszerűen próbára teszik magukat, hogy ne azon a nyelven fogalmazzanak, mint a nagy színpadon. Igen. És mégis hogyan marad meg az intimitás, meg az igazság
a dologban.
Akkor ez most azért is külön jó, mert én annak idén is nagyon sok stúdiószínházi előadást láttam, és mostában nem volt itt a színházban, úgyhogy akkor most újra végre le kell porolni a stúdiószínpadot. Hát köszönöm mindenkinek. Én biztos, hogy február 7-én itt leszek, engem nagyon érdekel a történet. Dimanapul, Afrodité, Baj József, Rácz János, köszönöm szépen.
Köszönjük. Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!